Az Aréna vendége Deák András György, a Magyar Külügyi Intézet tudományos munkánk, hogy kinyerni ezt a bizonyos előrehozott választást Ukrajnában. Az ember azt gondolná, hogyha Juscsenko előrehozott választást akar, akkor valószínűleg azért akarja, mert abban reménykedik, hogy ő, illetve az ő oldala nyerni. Ha válaszképpen Janukovics elnök választást akar, ő pedig azért akarná, mert azt reméli, hogy azt meg ő nyerni meg. Akkor viszont marad a minden ugyanúgy, ahogy van, csak felcserélődnének a
szerepek. Igen. Tehát formálisan a koncepció a mögött, hogy most felosztatják a radát, az, hogy van egy vagy két kisebb párt Janukovics koalíciójában, ezek valószínűleg kiesnének, ezért ha Janukovics esetleg meg is nyerné a választásokat, nem lenne abszolút többsége, vagy nem tudnak kivel koalíciót kötni, és akkor újra helyzetbe hozzák ezt a Timoshenko, Juscsenko tandemet, ami különben már kétszer nem működött, csak megjegyzem, hogy nem tudom, hogy mi oka lenne az, hogy harmadszor működjön. A tekintetben én nagyon szkeptikus vagyok egy új választás kiírását illetően, hogy azt látom, most egy Ukrajnához biztos leharapna a fejemet, hogy a 2006 tavaszi választások majdnem, hogy ugyanazt a törvényhozást választották meg, mint ami korábban volt. Nagy változásokat ott nem látok. Ilyen szituatív többségek voltak, tehát akik össze tudtak állni és meg tudtak egyezni, azok alkottak koalíciót. Erre először formálisan a narancsos koalíció próbálkozott, nekik nem sikerült, és akkor a Janukovics bevéve, összevéve mindenkit, akit talált, élt és mozgott, létrehozott egy parlamenti többségét. Ezek általában gyenge kormányokat szülnek, ezek a koalíciók általában szétesnek, ha nincs egy konkrét ellenségképük. Janukovics nagy szerencséjére éppen most van, tehát bizonyos szempontból Janukovics parlamenti offenzívájának éppen az ad lehetőséget, hogy van egy célpont, vannak olyan hatáskörök, amiket el lehet venni Juscsenkótól, ez tartja egyben az ő koalícióját ma. Tehát nem lehet megmondani szerintem ezeknek a választásoknak az érdemi kimenetelét. Nem igazából ha most nagyon leegyszerűsítve kéne megmondanom, akkor nem igazából a választók döntik el, hogy milyen kormány alakul meg, hanem a bentülő frakciók. Majdnem mindenki mindenkivel koalícióra tud lépni. Talán az egyetlen kizárhat az egy Janukovics-Timoshenko páros, bár szerintem ettől is azért most már ezt is revideálni kell ezt a nézetünket. Tehát körülbelül ugyanazok a erőviszonyok alakulnának ki, amelyek ma vannak, és aztán meglátnánk, hogy ki kivel tud megállapodni.
Van ennek a szembenállásnak, amit egyszerű hatalmi harcként jellemzett, egyébként valamiféle politikai megfogalmazásai, vagy politikai kérdések mentén megfogalmazható ez az ellentét?
Egyszerűen nem. Bizton állíthatom. Tehát mindegyik csoport mögött konkrét gazdasági csoportok állnak. Egy rendkívül klánosodott rendszerről van szó Ukrajnában. Tehát itt vannak gazdasági érdekcsoportok, ezeknek van egy kis médiája, pár régiója, ahol szépen beépült, parlamenti frakciója, és ezek eléggé, hogy is mondjam, intakt egységek, tehát nagyon nehéz őket szétvagdosni. Ezek a gazdasági csoportok néha átállnak egy másik oldalra, mint ameddig eddig voltak, de ez általában nem osz, nem szoros, és hosszú távon kiegyenlítik egymást. Ahol mondjuk valami mondani valóban nyilván az a külpolitika, tehát főleg ugye Juscsenko Janukovics ellentétében, a Janukovics fémjelezte klánok, azok azt lehet mondani, hogy nagyon nagy mértékben támaszkodnak az Oroszországból behozott nyersanyagokra, gázra, és Európába exportálnak, tehát főleg acéltermékeket, a Rimljak-Akhmetov csoport. A Timoshenko nyugat-ukrajnai csoportjaiban főleg ilyen helyi agrár klánok vannak, kifejezetten protekcionista, egy nem hiszem, hogy egy ilyen elekvő csoportot alkotnak, még ha nagyon érdekes módon, ugye Timoshenko politikai argumentációjában ő mint nyugatosként próbálja bemutatni magát, de a mögötte lévő gazdasági érdekek éppen azt mondják, hogy próbálják lezárni az ukrán piacokat az export előtt. Ilyen pici ellentéteket ki lehet mutatni, de nagy politikai ideológiák mentén felosztani ezt a politikai küzdelmet szerintem nem nagyon lehet.
Mi közel van ehhez a kialakult helyzethez Oroszországnak, illetve a nyugatnak, azon belül az Európai Uniónak, vagy akár az Egyesült Államoknak?
Hát szerintem mindenki kicsit elfáradt az ukránoktól. Az európaiak biztos. Tehát az nagyon nyilvánvalóan látszik, hogy most mindenki azt mondja, ha hagyjuk őket, hát nem érdekes. Lényegében az Európai Opció...
Az Európai Unió hivatalosan is megfogalmazta azt, hogy nem
kíván közbeavatkozni, mert majd megoldják ők, és látszik, hogy volt is ilyen, lesz is ilyen.
Mert Oroszország kapcsolatban Ukrajnában azért módosult az elmúlt években, ugye sokan biztosan nagyon leegyszerűsítve, de azt mondják, hogy az orosz-ukrán gáz árvita például egyfajta büntetés volt a narancsos forradalomért.
Könnyebbé tette, legalábbis sokkal könnyebbé tette politikai értelemben azt, hogy ezek mellett amúgy racionális gazdasági érdekek mellett tegyék, amit tesznek. Az oroszok nyilván stabilitást akarnak Ukrajnában. Tehát ők úgy fáradtak bele, hogy ők szeretnének már valamilyen működőképes Ukrajnát látni. Egyértelmű, hogy nem szeretik Juschenkót, főleg a NATO és a nyugati elköteleződése miatt, de azt is látják, érzékelik, hogy azért Juschenko visszaszorulóban van, ez valamennyire megnyugtatta őket, és szeret valamiféle működőképes Ukrajnát látni. Abban biztosak lehetnek különben, hogy itt, hogy is mondjam, egy ilyen nagyon erős pozíciójú államférfi és erős állami akarat az elkövetkezendőkben nem lesz. Tehát egy széles manőverezési teret nyílik a saját érdekeik érvényesítésekor. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy nekik az az érdekük, hogy miközben megmarad ez a széles manőverezési teret, valahogy működőképessé tegyék az ukrán államot. Hát az amerikaiak az egy jó kérdés, hogy ők mit akarnak ebben a térségben. Ugye 2004-ben...
Hát erre azért vannak a múlt hétről is hírek. Itt van egy múlt hét szerdai hír, aktív katonai ellenlépésekre készül Oroszország a Kelet-Európába tervezett amerikai rakétapajzs miatt. Ebben a helyzetben vajon Ukrajnát nem értékeli-e fel Oroszország számára?
Tehát ha most orosz-amerikai kapcsolatok szemszögéből nézzük ezt az ukrán történetet, akkor itt úgy látom, főleg Kelet-Európában egy eléggé eldurvult iszonyú van szó. Tehát az Amerika jelen pillanatban ne vegyük tőle rossz néven, de egyfajta ilyen neokonténment, tehát egy ilyen feltartóztatási politikát folytat Oroszországgal szemben. Ennek sok eleme van. Egyik eleme az, hogy Kelet-Európában megpróbál hozzá lojális rezsimeket képíteni. Ukrajnában is szerintem erről volt szó 2004-ben, Grúziában is erről volt szó 2003-ban, Lengyelország, Baltikum, Románia is ide sorolható. Megpróbál egyfajta ilyen óvatos, puha fegyverkezési versenyt indítani a térségben. Én a rakétatelepítés lényegében ide sorolom különben ebben a közegben. Megpróbálja azokat az energetikai jövedelmét Oroszországnak valamiképpen megcsapolni, amelyek lényegében ezen növekedés mögött állnak elég nagy részben. A kérdés az, hogy az amerikai politika meddig megy el ebben a törekvésében Ukrajnában. Tehát idő után már azért olyan problémákat tud itt generálni, amelyek visszaüthetnek Amerikára is. Tehát azért egy olcsó politikát folytat, valóban finanszírozni ezeket a politikai csoportokat nem egy költség, az oroszok is állják ezt a cechet, de egy idő után olyan problémákat generálhat Ukrajnán belül, és azért ez elég nagy ország Ukrajna ahhoz, hogy odafigyeljünk rá, amiket nem biztos, hogy érdekében áll kirobbantani Amerikának sem.
Az Aréna vendége Deák András György, a Magyar Külügyi Intézet tudományos munkatársa, akivel folytatjuk a beszélgetést a hírek után.